Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes első könyvében az 50. fejezet 15. versétől a 21. a következőképpen. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsáss meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsáss meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Amen. Keresztény gyülekezet, keres testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Egy fiúcskát elküldött az apja féltestvérei után. Az útról sohasem tért vissza. Néhány napra eltűnnek nyilváníthatták volna, de aztán már csak halottnak, hiszen holttestét ugyan nem, de a ruháját, véres darabjait megtalálták. Vadállat tépte szét testét, kegyetlen halállal halt. Természetes, hogy a felolvasott alapige fényében szinte kötelező is mondhatni, hogy József jusson az eszünkbe, mármint nem csak itt ebben a jelenetben, hanem akkor, amikor a testvérei elkövették a bűncselekményt. De sajnos nem csak sok ezer évvel ezelőtti Kánaán földje jut eszembe, hanem a mai Kaposvár is. Talán másoknak is ott volt már a fejében eddig is a rémhír, de most már biztosan mindenki tudja, hogy szörnyű illusztrációt kaptunk a mai ige szakaszhoz. Mert íme a hipermodern kor sokféle vívmánya, íme a mai ember, íme a mindenkori ember, a bennünk élő vadállat, amely brutálisan széttép egy 11 éves gyereket, vagy épp amely rabszolgaságban és fogságban tart súlyos verésekkel kényszerít embereket, mint ahogy azt a héten a Moszkvában szabadságjogi aktivisták által kiszabadított rabszolgák példázzák. Semmi szükségünk arra, hogy 4000 évet utazzunk vissza az időben azért, hogy borzonghassunk a régi primitív emberek őskori barbárságain. Még csak nem is kell hozzá egy krimi, vagy egy kalandregény, amit kinyitunk könyvformájában, vagy pedig a bűvdoboz formájában. Hát elég a híradó szándékával az bekapcsolni, és már is megkapjuk az élő valóságot. Hát szinte már hetente olyan rémtetteket kell hallanunk a rádióban és látnunk a tévében, mint ahogy ez van most is. A tegnap megtalált, brutálisan meggyilkolt kisfiúról legyen szó, vagy éppen sok más hasonló esetről. Őszintén szólva már az első híradás is olyan gyanús volt. Fölkeltette a gyanút, hogy itt valami nagyon nincs rendben, itt valahogy nem igazak az eredeti verziók, és aztán persze néhány nap elég is volt arra, hogy kiderüljön, hogy valóban itt valami nagyon bűzlik, és nem kell hozzá Dániába mennünk. És nagyon is jól illeszkedik a József bűncselekményhez mindez, mert ott a fiút ugyan nem kútba dobták, de a sírját előre megásták. Hát itt sem lehet szó arról, hogy valamiféle hirtelen ötlet vezetett volna ide. Jó előre kitervelték ezt. És a somogyi bűncselekményben is családon belüli gyilkosságról van szó, hiszen a nevelőanyját gyanúsítják ezzel, akkor is, hogyha a tájékoztatódató rendőr kapitány azt mondja, hogy a családot idézőjelbe teszem, hiszen többszörös kapcsolatrendszerről van szó, elszakított családok, és máshogy összekapcsoltak, de minden esetre egy előre eltervezett erőszakos cselekményről van szó, amely hasonlít a testvérekéhez. Lehet, hogy ők magát a cselekményt úgy ott találták ki, persze, amikor meglátták Józsefet, de az a féltékenység, ami itt a nevelőanyába is, és a testvérekbe is ott megvolt, az munkált bennük már régről. Hát ilyen értelemben megosztott volt az a család is, hiszen Jákobnak a több nehézségben 4 felesége volt, és a 4 asszonytól származott a 12 fia. Ilyen értelemben ott is féltestvérek és testvérek, édestestvérek keveredtek. Minden esetre nem bírták elviselni ezt a legkisebbet. És egy darabig mindenki leplezhette a bűnét. Néhány napig el lehetett játszani, hogy a kisfiú csak eltűnt, bár már a bejelentéskor nagyon jól tudták, hogy halott. Nem lehetett tudni, mi van Józseffel. Évtizedeken keresztül a testvérei el lehettek azzal, hogy sikerült leleplezni a tettüket, vagy elleplezni a tettüket, és megmaradhattak nyugodtan a hazugságukban, hogy az öcsük meg sem érkezett már hozzájuk, csak úgy véletlenül rátaláltak a véres ruháira. Mert bizony a Kain vér nem csak az őstörténetben, és nem is csak az ősatyák idején, hanem napjainkban is itt csörgedezik az emberek ereiben. Az enyémben is, és a tiédben is. Hiszen ennyi féltékenység emészti a napjainkat is, és nem csak József testvérei szívét, vagy ennek a gyereknek a nevelőanyja szívét, és aztán ezekből mennyi-mennyi sok gyűlölet árad a szívünkbe. És mennyi erőszakot, gyilkosságot szül mindez. Állítólag már hivatalosan nincs indok a gyilkosságra, de vannak, úgy látszik, feltételezések, hogy a élettársi kapcsolatának megromlásával okolta ezt a fiút. Ilyen értelemben valóban a féltékenység ette őt. De a szívünket most nem EKG-val, hanem Isten igényének szuper detektorával vizsgálva, van miért nekünk is megrettennünk, és a testvérekhez hasonlóan félnünk a jogos haragtól, a büntetéstől. Hosszú út vezetett el a gonosz tettől addig, amíg a vétkes vigasztalást kapott. József testvérei számára is nagyon hosszú út vezetett el oda, de bármely esetben a magunk életében is általában hosszú út vezet el oda. Lehet, hogy nem napokban mérve hosszú feltétlenül, de azt a lelki érlelődés folyamatot tekintve hosszú út. Mert le lehet rázni persze a felelősséget, könnyű elhazudni. Hát itt a tépett ruha, hát csak nem a fiadé. Így kérdezték az apjukat a testvérek. Aztán spondját rá, a sivatag homokja úgyis belepett már réges-rég minden nyomot, most már jöhetnek a New Yorki, a Párizsi, a Los Angeles-i, vagy a felsőpetényi helyszínelők, akik a képernyőn levő kis sportszemen levő karcolásból is egy teljes életregényt tudnak megfejteni. De hát azért a valóságban talán a modern technika vívmányai ellenére semmilyen egyszerű a nyomkeresés ősi tudománya. És mégis akkor egyszer csak a Kánaán délvidékéről származó sivatagi homokot Egyiptomba fújja a szél, ahol a nyomok aztán összeállnak. És mindennél beszédesebb vádirattá is lesznek egyúttal, amikor kiderül, hogy József él. Hát méltók a tettesek a lehető legszigorúbb büntetésre. De aztán végül a leckésztetéssel megúszták, mert annak próbáját kell kiállniuk, hogy most már változtak-e. Hogy Benyáminnal másképpen bánnak-e, mint Józseffel. És aztán most, újabb évtizedek után, ismét leverték a port a büntények könyvéről. Jákob halála ismét felhozza a testvérekben a rettegést. Ki tudja, hogy hány átvirasztott éjszaka van már mögöttük, és forgolódtak ide-oda alvás nélkül, mire valahogy kiagyalják, hogy hát miképpen is kerüljék el azt, amitől annyira tartanak. Miután kiderült, hogy ez a furcsa férfi, aki Egyiptom nagyhatalmú uraként ellátta őket gabonával, az valójában az öccsük, most kiderül, hogy valójában azóta tartanak a jogos bosszútól. Mert mi más telik ki az embertől, mint annak a feltételezése, hogy a másik úgyis bosszút forral. Hiszen arról szól az egész életünk, hogy ki hogyan fizet meg az elszenvedett sérelmekért. Hát tessék csak megnézni a meséket. Mondjuk e héten játszották a Ludas Matyit. Hát miről másról szól, mint arról, hogy hogyan bosszulom meg a sérelmet. És tessék megnézni a mozifilmeket. Hát elsőbbről többségük tulajdonképpen arra a kaptafára megy, hogy a pozitívnak beállított hős példással megtorolja a sérelmeit. Hát mi másra várhatnának ezek a testvérek is apjuk halála után Józseftől, mint arra, hogy Egyiptom teljhatalma ura most példásan megbünteti őket. És nem épp így gondolkodunk mi is. Úgy, hogy ami sérelem ért, azt vissza kell adnom. Úgy, hogyha te okoztál sérelmet, akkor tartanod kell a bosszútól. Hát nem is mernek József szeme elé kerülni elsőre ezek a gazfickók. Hát előbb közvetítő útján üzengednek, hogy hát miként is kért az apjuk számukra megbocsátást. Elvégre a gyilkosság alóli mentesüléshez jól jön egy kis kitalált mese, igyekszenek is gusztusosan tálalni azt. Hát mégiscsak jobb, hogy ahelyett, hogy gyilkosként halálbüntetést kapnak, egy kis hazugsággal megúszszák esetleg, és még ha szigorú, középkorinak nevezett módszerekkel a nyelvüket tépik is a hazugoknak, még ez is jobb, mintha kivégzik őket. De még jobb lenne, hogyha általános amnestiát kapnának. Így hát Jákob apai tekintélye mögé bújva inkább megbocsátásért könyörögnek. És valami hasonló folyik a meggyilkolt fiú esetében is. A letartóztatottak ködösítenek, mesélnek, hazudoznak, hogy mentsék magukat. És halljuk be, hát éppen ezt csináljuk mi magunk is. Tetteink beismerése helyett lepleket dobálunk a gaztettünkre, abban a reményben, hogy ez majd szépen eltakarja a förtelmet. Elhallgatunk, csúsztatunk, füllentünk és hazudunk annak reményében, hogy titokban maradhat szégyenfoltunk. És így miután egy küldöttel, egyfajta bűnügyi diplomatával előkészítették a terepet, hogy most jobb esélyekkel indulhassanak, hát maguk a testvérek is aztán elmennek Józsefhez. Most már úgy gondolják, hogy előkészítették a terepet. Leborulnak megint előtte, mint annak idején régen Egyiptomba érkezve, a nagyhatalmú úr előtt, és azt mondják, szolgáid vagyunk. És nocsak, ismét beteljesült a régi álom. Éppen az, ami miatt felfortyantak és kezet emeltek a testvérükre. Most mégis ott hajlonganak József előtt. Ahogy ezt már a megérkezéskor kellett, akkor még ismeretlenül, most már nyilvánvalóan ismerve. Megbocsátást kérnek. És azt is tudják, nincs mire hivatkozniuk mentségül. Nem azzal jönnek, amivel mi szoktunk, hogy de hát a másik ingerelte föl, ő hergelt, mert így meg úgy viselkedett, és ilyen kihívóan járkált, és ilyen beképzelt volt, ami amúgy mellesleg igaz is. De tudják jól, hogy ennek semmi jelentősége a tettük tekintetében, ez nem igazol semmiféle gonoszságot. Hát nem találnak magukban semmit, nem is keresnek hát mentőkörülményeket vagy enyhítést. És vajon mi mikor jutunk el oda, hogy végre valóban letegyük a leplezés és mentegetőzés fegyvertárát, hogy végre mi is oda leboruljunk Urunk elé, hogy semmilyen enyhítő körülményt nem találunk vétkeinkre. Mert hát végső soron csak így nyílhat meg az út a kegyelemre. Nem magukra hivatkoznak hát a testvérek, hanem a család istenére. Arra, hogy bár az apjuk Jákob meghalt, de Izrael istene él. És így kérnek megbocsátást a közös hit nevében. Valamire rájöttek, és ha ostoba módon még ennyi időt után sem tudják elképzelni, hogy a gonoszságuk rég megbocsátásra talált már, hát legalább végre most ott keresik a bocsánatot, ahol az valóban megtalálható. Te se fuss ide meg oda, ne ezzel ki mindenféle módszereket, Akár jóvátételi típusú legyen, hogy hogy lehetne azt egy kicsit helyrehozni, vagy akár a jó indulatot megnyerni próbáló módszer, vagy lekenyerező lehetőség. Mert akkor újra és újra előjön csak a bűnöd, és a sátán újra és újra kétséget fog ébreszteni benned, hogy vajon most már eleget tettél-e érte? Elég volt-e annyi jóvátétel, elég volt-e annyi bűnhődés? Kiegyenlítetted-e már a számlát? És meg is fog győzni arról, hogy nem volt elég. Nem is lehet elég, mert bármennyit is áldozol, az mindenképpen kevés. Semmi sem lehet elég, amit az ember nyújtani tud a bűnei engesztelésére. Egyedül Jézus tudott eleget áldozni a Golgotán kiontott vére révén ahhoz, hogy arra tekintve Isten megkönnyörüljön. Így hát csak akkor mentesülsz a tetted terhei alól, hogyha mint a testvérek is odaborultak József lábai elé, te is leborulsz a golgotai kereszten függő Jézus elé. És a meglepetés ekkor jön. Persze nem mintha nem számítanának arra a testvérek, hogy megkapják ezt a kért kegyelmet, hát nyilván ezért mennek oda. De arra egészen biztosan nem számítottak, hogy Istennel lesz találkozásuk. A vajon Isten vagyok én költői kérdés feltevő testvérük révén találkoznak Istennel magával. Ők megbocsátásra számítottak, de egyenesen vigasztalás lett belőle. És Isten útjainak a titkáról is fellibben egy pillanatra, egy résnyire csak talán, de mégiscsak fellibben az a függöny. A gonosz tett, gonosz megtorlása elől menekülve kérnek irgalmat, de soha nem gondolták volna, hogy lehetséges a gonoszságukat üdvösséges célokért is jóra fordítani. A bibliai történet olvasóiként persze mi már tudjuk, hogy csak a testvérek képtelenek elhinni, hogy József lemondott már réges-rég minden olyan szándékról, hogy bosszúra vagy ítélkezésre törekedjen. Hát ezért kérdezi, vajon Isten vagyok én? Hát ez Isten dolga. Egyéni sérelemért nem áll bosszút. Lehet persze, ezt nem tudjuk, hogy mi volt a szívében hosszú éveken keresztül, és elsőre minden bizonyalatért ő sem tartott itt, hanem forrongott benne a düh, az elkeseredés és a bosszúvágy is, de most már Isten átformálta őt az évek során, és amikor a testvérek már megérkeztek Egyiptomba, és megleckésztette őket ugyan Isten nevében, de most azt mondja, a megbocsátás az egyetlen, amit tehetek veletek. Hát nem vagyok én Isten, hogy így döntsek felőletek, és továbbra is a bosszút forraljam. Nem azért hárít persze, hogy ezt néha kifacsarva szoktuk érteni, hogy hát akkor majd Istené a bosszúállás, hát ő majd megteszi, és példásra megbünteti. Nem ezért nem áll bosszút József, hanem azért, mert Isten jóra fordította már a gonoszságot, és az ő tervének a részévé lett még az is, amit gonosz módon követtek el a testvérek. Hát ezért nincs is oka már haragudni, hogy a testvérei ezt tették, mert végső soron csak eszközei lettek a mindenhatónak. Tehát nem tagadja természetesen a gonosz tettüket, azt mondják, ti gonoszat tettetek. Gonosz terveztetek ellene. Ezt nem lehet tagadni természetesen, és nem lehet szemet hújni előtte, de utána rámutat arra, hogy van egy magasabb tényező is ebben, ami Isten akaratában rejlik meg, és ezért kérdezi, hogy hát Isten vagyok én. És éppen azért, mert nem állította magát soha Isten helyére, legfeljebb csak Isten embere volt ő, ha úgy tetszik, ahogy sosem állította magát Egyiptom élére, mert az világos volt, hogy ott a fáraó áll, de mégiscsak ő volt a következő ember a hierarchiában, a rangsorban. Hát ilyen értelemben eljátszotta ő azt a szerepet is, amit Isten rábízott, hogy a testvérekkel szemben játszon el, és amely egyúttal az álmoknak a megvalósulása volt. Tehát azt is fölismerte, hogy bár van benne nyilván gyermeki dicsekvésvágy és önzés, de mégiscsak Istentől jöttek ezek az álmok. És így jutunk el ez a kulcs mondathoz, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. És nem csak őt, Nem azt mondja, sokak életét, sok nép életét, még csak nem is csak pusztán Jákob életét mentette meg Isten ezzel, hanem tudjuk jól, hogy hát ha azzal, hogy ezt a szárazságot, ezt a hét szűk esztendőt, a hét bő alatt ki tudták egy kicsit küszöbölni Egyiptomban, hát maga Egyiptom is megmerekült valamelyes, bár tudjuk, hogy nem ár nélkül, és ott is súlyos válság dúlt, hiszen eladták rabszolgának végül már az emberek magukat, mert nem tudtak mivel fizetni, de mégiscsak túlélték. És túlélték a környező népek is, ahogy Jákob is azért küldte a fiait, mert hallotta, hogy oda lehet még menni, ott még van ennivaló. Istennek mindig sokkal nagyobb vonalú a terve, mint amit mi látunk benne. Elsőre csak Józsefről van szó, hogy őt megmentette, és olvassuk, hogy vele volt a börtönben is, de aztán kiderül, hogy Jákob családját is így menti meg Isten, és a környező népeket is. És éppen ezért, hogy hát én nem vagyok Isten, ő az, aki irányította ezeket az eseményeket. Hát én csak elfogadni tudom ezt. Az Isten tervébe mégis valahogy beleillett a gonoszságotok ellenére. A megbocsátás és a szeretet forrása tehát ezt a jót munkáló, élő Istenbe vetett hitként találja meg. És József válasza egyúttal Jézus golgotai kereszthalálának és az evangéliumnak a summája is. Hiszen ott is pontosan az történik, hogy a gonosz miként tervez gonoszat, gyilkosságot, vagy düvel, és aztán Isten hogyan fordítja azt jóra. Hiszen nem véletlenül történt Jézussal mindaz, ami a Golgotán történt. És érdekes tehát ez, hogy Isten megfordítja a sátán széljárását nagyon gyakran. A sátán gondosan előkészíti a maga csapdáit, vagy csak belepottyanunk valamelyikbe a sok közül. És Isten mégis egy szempillantás alatt meg tudja fordítani a széljárást, és József testvérei esetében sincs ez másképp, ők rosszat akartak, és a színfalak mögött mégis munkálkodott Isten, és jót tudott kihozni belőle. És az életünk tulajdonképpen minden napjára is igaz. Ez jelenti, hogy a gonosznak a fegyvere Istennél célt tévesztenek. És Isten gyermekeinek éppen az lehet az öröksége, hogy jöhetnek a megpróbáltatások. Nyilván nem volt könnyű Józsefnek átélni azt a sok évet rabszolgaként, illetve börtönben. És mégis jót hozott ki belőle. És ezért fontos, hogy nekünk is meglegyen ez a bizalmunk Istenben. Hogy elhiggyük azt, hogy minden a javunkra tud válni, mert Isten jóra tudja azt fordítani. Most kínlódunk és szenvedünk sok mindentől, betegségtől, gyengeségről, munkai nehézségekről, vagy egyáltalán állástalanságról, és sok mindenről, ami a mai időnkben sokakat is sújt, nem csak keveseket, és mégis oda tehetjük Isten elő, hogy Uram, ezt a jóra tudod fordítani. Lehet, hogy én nekem fogalmam sincs, hogy hogyan, de te mindenható vagy, és jóra tudod fordítani. Hát ezért nem bosszút forral József, sőt, fejmosás sem tart most már. Most már nem az idő van, amikor odaérkeztek, és próbára tette ugye őket, hogy hogy bánnak ezzel a legkisebb Benyáminnal, hanem most egyenesen elkezdi őket vigasztalni. A gyilkosokat, az elkövetőket vigasztalja az áldozat. Ne bánkódjatok, hát ezen már túl vagyunk, mondja. Most örüljetek annak az új életnek, amit Isten adott a megbocsátásban. Örülj annak az új életnek, amit Jézus szerzett a Golgotán. És egy illusztráció talán a Karintiról keringő legendák köréből érdemes ide tenni, mert sok szempontból van ehhez hasonlósága. Arra, hogy a kezdetben felháborodott, sértett, hogyan kezdi el vigasztalni a sértőt. Mert állítólag egyszer történt ilyen, hogy megrágalmazta őt valaki, akit a barátjának tartott, és ebben a barátságban őszintén és komolyan hit, és akkor valami úgy szól a történet, hogy hát valami karintisat tett ennek kapcsán. Hát az történt, hogy amikor a kávéházban megtudta ezt a rágalmat, akkor a fejébe szökött a vér, felugrott, kirohant, és ordibált, hogy hát megteresi, és agyonveri ezt a gyalázatos figurát. Az eltett egy óra, az asztaltársaság tagjai meglepődve látják, hogy hát jön vissza higgadtan, csendesen. akkor megkérdezte, megtaláltad? Megválaszoltad erősen. És? Hát elmondom, oda rohantam a lakására, kinyitottam a kaput, éppen jött le a lépcsőn. Összefutottunk, hirtelen szembe találta magát velem. Meglátott, lángvörös lett, aztán falfehér. És a szemhéja idegesen remegett. Üvöltött belőle a bűntudat. És nyűszített belőle a félelem, hogy most megtorlom a hitványságát. Reszketett, mint a nyárfa levél. Mire te? Sürgették hárman is, türelmetlenül. Mire én azt mondtam neki, mit félsz te, marha, nem vagyunk az erdőben? Aztán megcsókoltam, fejezte be kisé zavartan. Nem bírok senkit szégyenletes helyzetben látni. Ki kellett belőle valahogyan segítenem. A felmentést nem kapnak a testvérek, de valami hasonló vigasztalást igen. Ahogyan felmentést mi sem kapunk mindarra, amit gonosz módon elkövettünk, mégis megajándékozott minket Krisztus a Golgotán a tökéletes vigasztalással. Akkor, amikor felfedte, hogy bármi gonosz kézzel megfeszítettük őt, ahogy emlékezhetünk Péter pünkösdi beszédjére, ő is így szembesíti a hallgatókat, akkor tulajdonképpen szinte szó szerinti értelemben is, de áttételesen a magunk korában is igaz ez. Hát ahogy mi megfeszítettük őt gonosz kézzel, feltámadása révén mégis megvigasztalja az övéit. Mindazokat, akik hisznek ő benne, és akik a lába elé leborulva, ebbe a váltságba kapaszkodva kérnek irgalmat. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, ősatyák Istene, mélységes bűnbánattal valljuk meg elkövetett vétkeinket, gonosz tetteinket, és megbocsátani nem tudásunkat. Mégis könyörgünk, vedd le rólunk ezt a terhet. Föltekintünk keresztedre, te, aki értünk, áldoztad magadat, hogy nekünk békességünk lehessen mégis. Te légy a jele annak, Urunk, hogy van egy hely, ahol bocsánatot találhatunk bűneinkre. Köszönjük neked azt a nagyszerű szeretetedet, amellyel jóra fordítod a vétkeinket. Köszönjük, hogy te előtted nem elfutnunk kell, nem titkos kamrákba rejteni a vétkeinket, elleplezni azokat, hanem a te bűnbánó szívnek mindig felajánlod a megbocsátást, a vétkek igazi rendezését és eltörlését. Hadd hát nekünk is életadó igédet, amely biztat, hogy ne féljetek, eltartalak én titeket. Hadd nekünk életet adó igédet, amely megmutatja a te titkos terveidet, hogy bármi gonoszat terveztünk, a te terved azt mégis jóra tudja fordítani a megtérő életében. Indíts át szívünket most igaz bűnbánatra, hogy szívből jövően tudjunk mi is megbocsátani másoknak, és szívből jövően tudjunk hozzád esedezni bocsánatért. Készíts fel hát lelkünket, hogy hittel fogadhassuk azt. Ámen.